Kor szeretettel köszöntelek benneteket. Keresztes Szent János lélek sötét éjszakája kapcsán beszéljünk azokról a további gyümölcsökről, azokról a bennünk megszülető, óriási, gyönyörű új valóságokról, melyek a sötét éjszakának, a krízisnek a gyümölcsei. Továbbra is azért halmozza Keresztes Szent János ennek a gyümölcsöknek a sorolását, hogy aki éppen benne legyen egy ilyen életszakaszban, az tudjon róla, hogy érdemes azt kibírni, érdemes róla beszélni, érdemes hagyni, hogy Isten munkálkodjon bennünk, mert ennek olyan új kincsek, és olyan új valóságok lesznek bennünk a gyümölcsei, amelyet tudjuk nagyon jól senki és semmi más létrehozni bennünk eddig nem tudott. Soroljuk még tovább ezeket a gyönyörű gyümölcsöket. Így folytatja Keresztes Szent János. Most egy kicsit megint elkezdi ezeket a fő bűnöket ugye sorolni. Ugye emlékszünk a könyvnek az eléről, voltak a szellemi értelemben vett fő bűnök, ugye szellemi gők, szellemi paráznaság, szellemi kevésség. És most újra kicsit nekifut hasonlóan ennek a témának, nyilván jóval rövidebben, és megnézve azt a pozitív oldalról. Tehát, hogyha a szellemi gők bennünk a sötét éjszaka kapcsán kitisztul, akkor annak mi lesz a helyén? És ugye mondja is itt, hogy ez nem más, mint a szellemi alázatosság. Nyilván, így írja. Az érzéki rész az éjszakájának szárasságaiból és ürességéből a lélek továbbá szellemi alázatosságot is merít, ez az erény pedig azzal a főbűnnel áll szemben, amelyet az első helyen említettünk, tudnélik a szellemi gőggel. Ez az alázatosság az említett önismeretből fakad, és megtisztítja a lelket mindazon gyarlóságaitól, amelyekben akkor esett bele, amikor még jól ment a dolga. Mivel ugyanis annyira száraznak és nyomorultnak érzi magát, még csak kísértésképpen sem merül föl benne az a gondolat, hogy ő jobb másoknál, vagy hogy felülmúlja őket, mint azelőtt képzelte, hanem ellenkezőleg belátja, hogy a többiek jobbak nála. Sokat beszéltünk már ugye erről, hogy mind Keresztes Szent Jánosnál, mind a Vilai Szent Teréznél ugye az alázat, mint kifejezés, soha nem valami alázatos, kodó magatartásformát jelent, nem beszédmódot, nem öltözködési módot, nem etikettet jelent, hanem a helyes önismeretet, az igazságban való járást. És Keresztes Szent János most ugye behozza, hogy ez a bizonyos alázat, ami a helyes önismeret, hogy nem gondolok magamról se többet, se kevesebbet, mint ami vagyok, nem gyűlölöm és nem imádom magam, hanem elfogadom magam a realitásban, elfogadván a sötét és a világos oldalamat, elfogadván a tehetségeimet és a bűneimet, és természetesen megnyílva a további fejlődésre. Szóval ez a bizonyos alázat, az nem más, mint a sötét éjszaka gyümölcse. És nem úgy van itt az alázat, mint egy megtanulható magatartás. Hogy hogyan leszek én holnap alázatos. Természetesen a mi részünk, hogy megtehetünk valamit azért, hogy egy kellő helyes önismeret legyen bennünk, igen, sok mindent tudunk ezért tenni, természetes, nehogy ezt félreértsük. De talán akinek van tapasztalat erről, az tudja, hogy a legtöbbet a krízis hozza ki belőlünk. A legmélyebben önmagunkkal, a sötétségekben találkozunk. Ott értem meg a legjobban talán, hogy ki vagyok én. És látjátok, éppen ezért az önismeretet, az alázatot Keresztes Szent János úgy sorolja be, mint a sötét éjszakának az egyik legfontosabb gyümölcsét. De látjátok, ez is lehet egy ilyen pedagógiai motiváló erő. Hogyha valaki benne van egy ilyen szakaszban, akkor tudjon róla, hogyha jól áll hozzá, akkor ebből egy újfajta önismerettel fog kijönni. És tudjátok, az önismeret az a legalapvetőbb emberi attitűd, ugye a Vilai Szent Terész szerint is, aki a belső várköstét itt kezdi. Mondván, így kiolvasva a sorok közül ezt, ha nincs önismeret, akkor nem tudok az Istennel való kapcsolatban és a másik emberrel való kapcsolatban előre haladni. Itt indul minden, hogy megpróbálom elfogadni magam, megismerni magam a valóságban, a realitásban. És itt még egy olyan gondolatot hagy hozzak be, hogy akik telve vannak gőggel, akik telve vannak saját magukkal, abból valahogy fakad az, hogy igen, ők igazából talán még nem szenvedtek. Mert aki úgy igazán szenvedett, vagy igazán átélt ilyen sötét éjszakákat, az egyre kevésbé lesz tele gőggel és saját magával. És az, hogy valaki nem szenvedett, ezt most nem úgy értem, hogy nem élt át fájdalmakat. Lehet, hogy valaki rengeteg fájdalmat él át, de még mindig megmarad a magas lovon. Még mindig megmarad a gőgében. Mert hiába él át valaki fájdalmakat, az az igazi tisztító jellegű fájdalom az az lenne, amikor kezdeti lépésként vállalom az igazsággal való szembenézést. Vállalom azt, hogy szembenézek saját magammal, és szembenézek Isten valóságával. Mert fájdalmakat átélni tanultuk lehet steril módon is. Hogy valami, hogy csupán, hogy fáj, hogy szenvedek úgy önmagában, tudjuk, ez még nem hozza meg az önismeret és az Isten ismeret gyümölcsét. Automatikusan így önmagában ez nem működik. Hogyha a szenvedés önmagától hozna ilyen gyümölcsöket, akkor amennyi szenvedés van a világban, úgy a világnak már 6-7-szer misztikusnak és szentnek kellett volna lennie minden egyes embernek, ha összeadjuk azt a sok-sok szenvedést. Tehát önmagában nem a fájdalom az, ami ezt bennünk létrehozza, hanem az a helyes hozzáállás, amit eleddig János atyától tanultunk. Következő gyümölcs, nagyon pörög itt János atya, azt mondja, ebből származik aztán a felebaráti szeretet. Ugyanis tisztelettel viseltetik ez a lélek mások iránt, s nem ítélgeti meg őket úgy, mint azelőtt szokta, amikor még igenis jó szemmel nézte önmagát, a többieket pedig nem. És látjátok, csodálatos a logika, a függvény itt jön ki. Hogy a felebaráti szeretet minek a gyümölcse, ugye eddig erről beszéltünk, az Isten iránt való szeretetnek, és az önmagam iránt való helyes szeretetnek a gyümölcse az, hogy hogyan viszonyulok a másik emberhez. És keresztes Szent János logikájában is ez ugyanígy van, mert hiszen ő eddig is az Isten tisztább megismeréséről és önmagunk mélyebb megismeréséről beszélt. Ennek egyenes arányú függvénye és gyümölcse a felebaráti szeretet. Ezt ugye Avilai Szent Teréz is már a belső várkastély 5. lakásában régen leírta nekünk, és ugye tanultunk róla, hogy az Isten iránt való szeretetünk fokmérője, hogyha meg akarjuk állapítani, hogy hányadán is állunk vele, akkor meg kell nézni a felebaráti szeretetünket. És ugye itt tudjuk, nem arról van szó, hogy csak akkor lehetne elmondani, hogy tökéletes az Isten szeretetünk, ha tökéletes a felebaráti szeretetünk, nem, mert felebaráti szeretetben mindig vétkezni fogunk, és mindig lesznek bennünk gyönge pontok és rossz döntések ilyen szempontból. Itt azt mondtuk, hogy inkább a nyitottságról van szó. Hogy nem zárok le senki irányába, hanem nyitott vagyok a másikkal való kommunikációra, és próbálkozom a szeretettel. Ugye mondtuk, hogy ha már valaki legalább próbálkozik napról napra, és nem adja fel, az arról igenis elmondható, hogy a felebaráti szeretet útján jár. Aki nem is próbálkozik vele, talán ott annál lehet megállapítani, hogy ott talán az Istennel való kapcsolatban is nagy problémák lehetnek. És hogyha jön a kérdés, a nagyon nagy klasszikus kérdés, és erre a kérdésre egy másik előadás sorozatot rá lehetne húzni, hogy hogyan szeressem a másik embert, hogyan kommunikáljak azzal, akivel nehéz, akkor valahogy a logikánk ugyanez lenne. Ha nehéz a felebaráti szeretet, ha ebben olyan bukásokat élek át, amelyek figyelmeztetnek engem arra, hogy valami baj van, akkor vissza kell mennem ehhez a két gyökérhez. Meg kell nézni, hogy az Istenről mit gondolok, meg kell nézni, hogy magamról mit gondolok. Meg kell nézni, hogy milyen az Isten képem, és meg kell nézni, milyen az önképem. És hogyha ebben a kettőben, ahogy tanultok, valahogy tisztulok, valahogy alakulok, akkor az valamilyen szinten meg fogja teremni a gyümölcsét a felebaráti szeretetben. Egyébként nagyon fontos tudni, hogy nyilván a felebaráti szeretet az egy általános dolog, és ez létrejön bennünk szépen lassan, meg születik bennünk szépen lassan az önismeretünk és az Isten ismeretünk függvényében, de azért mindig nagyon szeretem hozzátenni, hogy ez a bizonyos felebaráti szeretet, mint olyan, hogy ez mit jelent, az minden egyes szituációban és minden egyes személlyel akár más és mást jelenthet. Tehát, hogy mit jelent a szeretet konkrétan egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos személynél, azt mindig külön-külön meg kell állapítani. Jézusnál is látjuk ugye ezt, hogy ő mindenkit szeretett, de valakinél a szeretete azt jelentette, hogy az illetőt föl kellett emelni, valakinél meg azt jelentette, hogy keményen vissza kellett húzni a magasságból. Valamikor a szeretet azt jelenti, hogy el kell fogadnom jobban a másikat, valamikor meg azt jelenti, hogy határt kell húznom. És ezt tudjuk, hogy minden egyes kapcsolati rendszerünkben igaz, hogy a felebaráti szeretet az egy túlságosan általános kategória. Hogy mit jelent a szeretet egy azon helyzetben, egy bizonyos személlyel, na hát oda egy nagy bölcsesség, hogy megkülönböztessük, de Jézus életében látjuk, hogy neki a szeretet mindig azt jelentette, hogy mi a legjobb a másik személynek, hosszú távon. És valakinek a legjobb az volt, hogy igen, most ő keményen vissza van húzva a földre, mert egyébként elszállt volna, mint a Luffy, ugye a szellemi gőkben, itt például ugye a farizeusokról, vagy a képmutatókról beszélvén. Jó, menjünk tovább. Megtanulják nem különben azt is, és ezt már Keresztes Szent János további mondata, hogy a lelki élet útján engedelmesek legyenek és alávessék magukat a vezetésnek. Mivel ugyanis olyan nyomorultnak érzik magukat, hogy nem csak megfogadják a tanítást, hanem szeretik is, ha akad valaki, aki irányítja őket, és megmondja nekik, mit évők legyenek. Megszűnik bennük az a vakmerőség, amely a jólét napjaiban nem egyszer jelentkezett náluk, egy szóval elenyészik útjukról mindaz a tökéletlenség, amelyről a szellemi kevésségnél volt szó. Most ugye a szellemi kevésség ellentétjéről beszél, és itt ugye kijön az, hogy a sötét éjszaka egyik gyümölcse, hogy az illető képes tanulni, képes elfogadni jó tanácsot, képes megnyílni arra, hogy elfogadjon egy tanítást, hogy esetleg belássa, hogy eddig valamit nem jól gondolt, és most ezen változtatnia kell. És látjátok, ez is a sötét éjszakánknak lehet a gyümölcse. Képessé válik az illető annak elengedésére, hogy nem csak úgy lehet minden, ahogy ő igaznak és helyesnek tartja. Hát ugye, a szellemi gőkben, a szellemi kevésségben beszéltünk erről, hogy valaki úgy gondolja, hogy egyetlen dolog csak úgy mehet, ahogyan én elgondolom, minden csak úgy lehet, ahogy én igaznak és helyesnek tartom. És nincs más lehetőség. Itt most már a sötét éjszaka gyümölcse képen a lélek képes tanulni, képes befogadni a tanácsot. Képes elismerni, hogy nem tud mindent. Ugye emlékeztek, hogy beszéltünk az Istennel való udvarias, tiszteletteljes kapcsolatról beszélvén, hogy János atya alapján arról, hogy mennyire hozzátartozik ehhez a nem tudásnak a bölcsessége. És a nem tudás bölcsességéhez pedig pontosan ez a bizonyos alázat kell. Hogy nem baj, hogy nem tudok mindent, sőt, vannak olyan szituációk, amikor ez a célra vezető, ez a szeretet szerint való, hogy el kell ismernem, hogy valamit nem tudok. De hogyha valakinek arra alapul az önazonossága, az identitása, hogy nekem igazam van, hogy én mindent tudok, vagy legalábbis mindent is tudok, és hogyha valami úgy adódna, hogy nem tudok rá választ, vagy kiderülne, hogy nincs igazam, akkor ugye az illetőnek összedőlhetne itt az önismerete, az önazonossága, az identitása, mert eddig is erre épült, hogy én ezt gondolom, és ezt tudom, és úgy érzem, hogy igazam van, de most már, ugye, az identitásunk nem erre épül. A sötét éjszaka elvileg megtanított bennünket a valódi identitásunkra. És az én valódi önazonosságom nem egy elv. Még egy igaz elv sem az én identitásom. Az én identitásom az, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. És ez akkor is így van, ha valamit nem tudok. Ez akkor is így van, ha valami kapcsán be kell látnom, hogy tévedtem. Az identitásom nem egy elvre, egy gondolatrendszerre alapul. És legfőképpen nem arra, hogy mindent tudok, és arra sem, hogy nekem igazam van. Nem az elvekre épül az önazonosságunk, hanem erre a bizonyos gyönyörű igazságra, erre az éberségre, erre a tudatosságra, hogy Isten szeretetje vagyok. És mivel erre épül az önazonosság, és elvileg a sötét éjszakában ugye ez kiforrik bennünk, ezt megtanuljuk, éppen ezért a lélek itt már képes belátni a tévedéseit, képes belátni azt, hogy nem tud valamit. Mert nem erre épül az identitása, és éppen ezért belátni valamit, hogy nem tudok, belátni valamit, hogy tévedtem, ez innentől kezdve nem húzza ki a talajt a lábam alól. Mert nem erre épül a lábam alatt a talaj. Az én sziklám nem az, hogy igazam van, az én sziklám nem az, hogy ezt meg ezt tudom, hanem az én sziklám az Isten általi szeretettségem, mint olyan. És éppen ezért az illető el tudja ismerni, hogy esetleg valamiben tévedett, képes végig gondolni a saját gondolatait, rugalmassá válik, képes javítani a véleményén, tisztítani a tudását, ha kell. A lélek a helyes önismeret miatt a léleknek így már nem szégyen elismernie, hogy valamit nem tud jól, hogy téved, nem szégyen elismernünk, hogy úton vagyunk. És ismétlen mindez identitás kérdés. Sokan azért ragaszkodnak minden áron, akár a boldogtalanság árán is, a saját igazukhoz, a saját nézetükhöz, és ezért képtelenek egy jottányit is változtatni ezen, mert erre épül az identitásuk, az önazonosságuk. A sötét éjszakában a lélek megismerte a valódi identitását, amely nem elvek, nem gondolatok, még igaz gondolatok sem, hanem ez a szeretettségnek az állapota. A szeretettségemnek a tudata, ez az önazonosságom. És így emiatt a mélyebb önazonosság miatt már nem vált ki belőle életszorongást, ilyen egzisztenciális félelmet az, hogy be kell látnia, hogy valamiben tévedett, hogy valamiben felül kell írnia az eddigi gondolkodásmódját, hogy rugalmasan meg kell nyílnia új gondolatokra, nem baj. Mert nem erre épül az identitásom, és éppen ezért nem dől össze a világ, hogyha ilyesmiket be kell látni. Látjátok, milyen szép gyümölcsök ezek. És mennyire fontos lenne, hogy ezt mindnyájan megtanuljuk. No, megyünk tovább, 13. fejezetben, János atya pörög még mindig, és további gyümölcsöket ír. Ezt a 13. fejezetet most nektek egy kicsit rövidebben foglalom össze, mert ha elolvassátok, érzitek, hogy keresztes Szent János is siet. Hova siet? Nem a buszhoz siet, hanem már érződik a mondataiból, és tényleg van néhány olyan mondat, hogy olyan pongyolán összecsapja, de olyan aranyos ilyenkor, hogy hát, hogy a szellemi ilyen-olyan bűrő, már beszéltünk itt, meg ott, ez is csak arról szól, hogy, és akkor ír két szót, és már szalad tovább. És aztán leírja, hogy mi is a sietségének az oka, nagyon szeretne már beszélni a könyvnek a második részéről, ami ugye a szellemi résznek az éjszakája. Ami egy nagyon hosszú, nagyon mély, és nagyon-nagyon fontos és mélyen szántó tanítás a keresztes Szent Jánosnak. Ugye eddig az érzéki résznek az éjszakáiról beszéltünk, persze már itt is nagyon sok minden olyan dolgot említettünk, ami a szellemi éjszaka, tehát az értelmünkben, a gondolatvilágunkban megvalósuló krízis kapcsán igaz, tehát erről már csomó mindent mondtunk eddig is, de ő ugye nagyon kettészedi a művét, és olyan nagyon precízen megállapít egy határt az érzékek éjszakája és a szellemi éjszaka között, és úgy tűnik, hogy ő itt már nagyon siet, mert arról a bizonyos másik szellemi éjszakáról, amit ő rendkívül fájdalmasnak és pokolinak és tisztító tűz jellegűnek ír le, hát erről szeretne már nagyon-nagyon beszélni. Éppen ezért siet ezekkel a gyümölcsökkel, továbbra is végig megy a szellemi főbűnöknek a listáján, és elmondja, hogy ennek mi az ellentét, és hogy születik meg bennünk. Mivel itt nagyon sokat ismétli magát, ezért csak néhány dolgot engedjetek meg, hogy kiemeljek ebből a fejezetből. Például azt, ami nagyon fontos, hogy a szellemi torkossággal ellentétben behozza ennek a pozitív oldalát, a gyümölcsöt, ami nem más, mint a szellemi józanság. Szellemi józanság, nagyon szép neve van. És így írja, e szellemi józanság révén csodálatos előnyök származnak rá, ugyanis a lélek szellemi békességet és nyugalmat élvez, mert ahol nem uralkodnak az érzéki törekvések és vágyak, ott nincs zavar, hanem csak békesség és isteni vigasztalás. Mi a következő gyümölcs, hát ez a bizonyos lelki béke. Az a béke, amelyre Jézus azt mondta, hogy ezt ő úgy adja nekünk, ahogy ő gondolja, és nem úgy, ahogy a világ gondolja. Ez az elvehetetlen béke, Krisztus békéje, amely itt bennünk most éppen elkezd megszületni. Tehát a lelki békénk is, testvéreim, olyan, hogy már nagy dolog, hogy csírájában, mint egy pici szikra ott van bennünk. És talán így az érzékek éjszakájának a végén, igen, ez mint pici csillag, pici szikrácska kezd bennünk megszületni. Aztán majd az életünk többi tisztulása során ez a lelki béke egyre érzékelhetőbb, egyre megfoghatóbb lesz, még akkor is, ha természetesen lesznek olyan pillanatok, például a szellemi éjszakában, amely az értelemnek az éjszakája, ami pont azért nehéz, mert ez a bizonyos békesség is úgy tűnik, mintha elhagyott volna bennünket. De azért itt a lélekben kezd ez már valamilyen szinten megszületni. És ugye a Avilai Teréz belső városának a 7. lakása kapcsán beszéltünk róla, mert ő ott emlegeti ezt a bizonyos békét, hogy ez a bizonyos lelki béke nem jelenti a test és a psziché szenvedésének a hiányát. Tehát lelki béke, ez a személyiségem, a lelkem, az énem legmélyén, most így kételnek vagyunk így fogalmazni ilyen szimbolikusan, de értjük, érezzük, hogy miről van szó, a személyiségem magjánál, a személyiségem legmélyén megtalálható valami fajta tudatosság, valami fajta béke, valami fajta éberség. Nem érzésekről szól ez mindig, ugye ezt nagyon sokszor mondjuk, a lelki békét néha érezzük, néha meg nem, de amiről itt igazából szó van, ez egy ilyen összeálltság. Helyemen vagyok. Tudom, hogy ki vagyok én, és kicsoda az Isten, és mi a dolgom ebben az életben. Tehát, hogy valahogy ez a lelki béke kezd bennünk szépen lassan, pici csíraként, pici szikraként megszületni, és ez akkor is ott lesz bennünk, hogyha a testünk és a pszichénk szenved. Hogyha a testemben és a pszichémben és a kapcsolataiban szenvedéseket élek át, az a bizonyos szikrányi kis lelki béke, ami ott van bennünk, ez már magunkkal hordozható lesz egész életünkben, még akkor is mondom, hogyha bizonyos kríziseinkben, főleg a szellem éjszakájában, ez is néha úgy tűnik, mint a kihúnyna. De csak azért, hogy még észlelhetőbben, még erősebb tudatossággal térjen vissza. Tovább megyünk, ugyanebből a fejezetből még egy gyümölcs és kincs, így írja. Ebből azután egy másik haszon is származik, azt tudnélik, hogy a lélek állandóan Istenre gondol, s mit mondottuk, fél és remeg attól, hogy visszatalál fordulni a lelki élet útján. És pár bekezdéssel később ugyanezt a mondatot írja picit másképpen, megnövekszik benne ebben a száraz éjszakában az Isten iránt való gyöngéd figyelem. Ez a következő gyümölcs, beszéltünk már erről is, de most így összefoglaljuk, hogy a krízisnek az egyik nagyon fontos gyümölcse az, hogy megjelenik bennem Isten jelenlétének általános tudata. Hogy tudom, hogy itt van, tudom, hogy jelen van. Bárki feltetni a kérdést, hogy akár ez lehet szinoním a lelki békével is, amiről eddig beszéltünk. Hogy a lelki békém az Isten jelenlétének a tudata. Igen, ez a kettő nagyszerűen párhuzamosan összefügghet. Arról beszélek itt, hogy Isten jelenlétének általános tudata, és itt egy tudatosságról beszélhetünk. A belső várkastély katekézisben annó mindig ezt a szót használtam magam is, hogy tudatosság. De most kezdek felfedezni egy jobb kifejezést ennél. Nem mondanám, hogy jobb, más típusú kifejezés, ami nekem jobban tetszik, és szerintem jobban kifejezi azt, amiről szó van. Úgy hívnám ezt a fajta általános tudatosságot, hogy éberség. És ez most egy egészen új témám, amiben magam is most kezdem beleásni a gondolataimat, saját magamat, hogy mit jelent az életet a jelenben, a mostban éberen élni. És tudatosság helyett hagy ajándékozzalak meg meneteket ezzel a kifejezéssel, hogy éberség. Miért tartom ezt szerencsésebbnek, mint a tudatosságot? Mert a tudatosság szó lehet, hogy valakinek azzal függ össze, hogy agyalni kell, hogy gondolkodni kell itt. De nem, ez nem erről szól, mert mondtuk, hogy ez a bizonyos lelki béke és Isten jelenlétének a tudata valahogy mélyebben van. Valahogy máshol van, nem mindig a gondolatvilágomban. És ezért szerintem egy jobb kifejezés az, hogy éberség. Mert az éberség az nem mindig az agyalásról szól, hanem egy tudatállapotról. hogy nem vagyok elfoglalva a gondolat folyamomban, ami folyik bennem, mint egy folyó, hanem éber vagyok. Figyelek. És ez az éberség nem agymunka, hanem egy állapot. És azért is szeretem ezt a szót, mert evangéliumi. Jézus azt mondja, hogy virasszatok, legyetek éberek. És nagyon szeretem így értelmezni ezt a kifejezést, hogy az éberség, a virrasztás ezt jelenti, hogy a jelenben élek, a mostban élek, és törekszem figyelni. Természetesen erre megint egy egész előadás sorozatot lehetne ennek szentelni, hogy mit jelent jelen lenni, mit jelent ébernek lenni. De már ha ezt a kifejezést kötjük Keresztes Szent János tanításához, akkor szerintem ezt ide tudnánk kötni. Amikor ő erről beszél, hogy kialakul bennünk ez az Istenre való szerető figyelem. Ahogy ő fogalmaz, Isten jelenlétének az általános tudata. És ez ugye már fakad ebből az igazság, hogy ez nem azt jelenti, hogy valaki itt állandóan Istenre gondol. Ezt már a hetedik lakás kapcsán is mondtuk, hogy az ő jelenlétében való élet nem azt jelenti, hogy 24 órában ő jár a fejemben itt. Tehát tudatos lehet, illetve éber lehetek az ő jelenlétére, meg lehet bennem itt az az éberség, akkor is, ha itt nem is gondolok ő rá. Mert az agyműködésünk, ugye ez egy kicsit behatárol dolog, nem tudunk egyszerre nagyon sok mindenre gondolni, és természetesen, hogy ne jutna eszünkbe Isten tudatosan sokszor. Mert akit szeretünk, meg aki szeret bennünket, az eszünkbe jut. De mégsem azt jelenti ez a bizonyos éberség, hogy állandóan ő rá gondolok itt. Nem, néha nagyon sokszor arra gondolok, hogy mi a feladatom. Arra fókuszálok, arra koncentrálok, ami a dolgom, hogy el ne roncsom, amit csinálok. Nem biztos, hogy itt jár ő a fejemben ilyenkor. Viszont akkor is, amikor nem ő jár itt a fejemben, valahol belül, valahol a lélek legmélyén, ott lehet ez az éberség. Akkor is, ha nem gondolok fizikailag rá, éber vagyok arra, tudom azt, hogy ő itt van. Tudom azt, hogy ő bennem van. És ez nem egy agyalás, nem is mindig egy érzés, hanem egy ilyen bennünk megszülető állapot. Egy újfajta figyelem, egy letagadhatatlan valóság innentől kezdve. És azt is írja Keresztes Szent János, hogy a lélek itt fél és remeg attól, hogy visszatalál fordulni a lelki élet útján. Ezt is nagyon szeretem kiemelni. Már csak azért, mert Avilai Teréz is állandóan erre tanított minket, hogy a lelki élet útján bármikor vissza lehet fordulni. Bármikor vissza lehet esni. Ha nincs automatikus robotpilóta üzemmód, hogy beállok a célba, és innentől kezdve megyek tovább előre, és nem történhet semmi baj. Az úton végig szükséges az, hogy megtegyem a saját részemet. Az úton végig szükséges ez a bizonyos éberség. És ezért mondja János atya, hogy a lélek fél és remeg attól, hogy visszatalál fordulni lelkélet útján, magyarul komolyan veszi a lelkéletének az ápolását, és ezt mondjuk még konkrétabb kifejezéssel, megteszi a maga részét mindig. Mert tudjuk, ez az a bizonyos részünk, az én részem az Istennel való kapcsolatban, amit ő soha nem fog megtenni helyettem. És halálomig ott lesz az a bizonyos én részem, ami az én szabadságomból fakad, amit nekem kell megtenni a vele való kapcsolat ápolása érdekében. És kialakul itt a lélekben egy ilyen tudatosság, egy ilyen idézőjeles félelem, ami sokkal inkább a dolgok komolyan vételét jelenti. Hogy újra és újra tenni akarom a magam részét. Újra és újra meg akarok tenni mindent, ami rám tartozik, amit nekem kell megtenni az Istennel való kapcsolatban és a lelki életem ápolása kapcsán. Ez is látjátok ilyen gyümölcs, ami a sötét éjszakánkból fakad. És még egy bekezdés ebből a bizonyos fejezetből, ahol említettem, hogy sokat ismétel, ugyanazt mondja sokszor más szavakkal, de itt talán van egy olyan dolog, amit még érdemes kifejezni. Így írja, e szárazságok hatása alatt a lélek tisztán az Isten iránti szeretet útján jár. Most már nem az élvezet és a jó íz indítja cselekvésre, mint talán annak előtte, mikor ilyenekben még volt része, hanem kizárólag azért cselekszik, hogy Istennek tegyen kedvére. Most már nem vakmerő, nem önelégül többé, mint amilyen talán a jólét napjaiban szokott lenni, hanem ellenkezőleg félénk és bizalmatlan önmagával szemben. Itt az első részét nézzük meg ennek. Most már nem az élvezet és a jó íz indítja cselekvésre, hanem azért cselekszik, hogy Istennek tegyen kedvére. Emlékeztek erre? Erről is beszéltünk már, hogy a lélek az érzelmi alapú lelkiéletből áttér a hit és a szeretet alapú lelkiéletbe. Mit jelent ez? Az érzelmi alapú életben azt csinálom, ami jó érzést okoz, és azt kerülöm, ami rossz érzést okoz. A hit alapú lelkiéletben viszont azt teszem, ami helyes, még akkor is esetleg nem jó érzés, és azt kerülöm, ami helytelen, még akkor is, ha esetleg jó érzés lenne. Ez a bizonyos mentalitás váltás, ez a paradigma váltás az életünkben, hogy nem élünk többé az érzelmeinknek a rabszolgaságában. Természetesen, ne értsetek félre, amíg élünk, lesznek olyan cselekedeteink, amelyeket kizárólag érzelem vezéreltek, amelyeket csak azért teszünk, mert jó érzés, és azért kerülünk, mert rossz érzés. Ez hozzátartozik a törékeny ember életünkhöz, de a fejlődésben megtapasztaljuk ezt a fajta újdonságot is. Nem kell valamit föltétlenül megtennem, csak azért, mert jó lenne, de ha belegondolok, akkor mondjuk nem segíteni elő a szeretetet Isten és a másik ember iránt. Nem kell elkerülnöm valamit azért, mert rossz érzés lenne, mert lehet, hogy ha szembenézek vele, akkor az óriási gyümölcsökkel jár az életemben. Ez is a sötét éjszaka gyümölcse. És végül az utolsó mondat, hogy a lélek nem vakmerő, nem önelégült többé, hanem félénk és bizalmatlan önmagával szemben. Ez megint csak Pepitában ugye az alázatot, a helyes önismeretet jelenti. Az önelégültség az önimádat helyét átveszi, ez a bizonyos kiegyensúlyozott, egészséges önszeretet. És ugye, hogy így fogalmazok nagyon sarkosan, hogy eddig az önimádat volt, és most jött a kiegyensúlyozott szeretet. Önszeretet, tudjuk, hogy ez nem egyik pillanatra a másikra billenünk egyikből a másikba, hanem ez egy hosszú folyamat, hogy bennem a helytelen önismeretet, az öngyűlöletet és az önimádatot szépen lassan felváltogatja a saját magam iránt való kiegyensúlyozott és egészséges szeretet. Tehát ez is egy út, ez is lépésekben halad előre. Na, drága testvéreim, akkor most itt van ennek a bizonyos érzéki éjszaka résznek az utolsó fejezete, és ez pedig a 14. fejezet. Ezután következik a Szellemi rész éjszakája című második része a könyvnek. És ez a bizonyos fejezet, ez egy átmenet a két éjszaka között. Keresztre Szent János itt már konkrétan arról ír, hogy az érzékek éjszaka és a szellemi éjszaka között mi történik. Na most már is mondjuk ki bevezetés gyanánt, hogy már a kezdetben beszéltem róla, hogy bár Keresztre Szent János szinte ilyen mértani pontossággal szétválasztja az érzelmek éjszakáját és az értelemnek az éjszakáját, igen, ő didaktikailag így csinálja, így osztja be a művét. De tudjuk a realitásból, a való életből, hogy ez a két dolog rengetegszer keveredik bennünk. Tehát, hogy nehéz vegytiszta érzelmi éjszakáról és vegytiszta értelmi éjszakáról beszélni. Ez a kettő általában keveredni szokott bennünk. Hogy nem csak arról van szó, hogy rosszul érzem magam érzelmileg, vagy lehangolt vagyok, hogy benne vagyok ebbe a sötétségbe, hanem az is benne lehet, hogy valamiben elbizonytalanodom. Összetörik magamról, Istenről, a világról, a másik emberről alkotott illúzió, beszéltünk már erről. Ez is gyakorlatilag a szellemi éjszaka, hogy megrendül bennem valami. Hogy elkezdek gondolkodni azon, hogy Isten van-e, és ha van, akkor ő milyen, mert a tapasztalatom most azt mutatja, vagy úgy érzem, mintha ő nem lenne, ha meg van, akkor meg nem szeret, mert miért engedte meg ezt az életemben. Látjátok, ezek általános, nagyon sokakra jellemző gondolatok, és igenis ez már a szellemi éjszakának valamilyen fajta szintje. Tehát, bár János atya ketté választja ezt az egészet, azért tudjuk a való életből, hogy ezek általában keveredni szoktak. És most itt ebben a fejezetben Keresztül Szent János megemlít három kísértést. három ilyen lelki jelenséget, amelyek egyébként roppant érdekesek lesznek, amelyekre ő azt mondja, hogy ez a három kísértés jelentkezik bennünk, amikor Isten az érzelmek éjszakájából át akar minket vezetni a szellemi éjszakába, és hogy afelé tartunk, ennek az a három kísértés a jele. Mondom, ő megint nagyon ilyen precízen szétválasztja ezeket, és ezt a három kísértést is úgy gondolja, hogy ez a szellemi éjszakának a küszöbe, de azért ez a bizonyos három kísértés is, amiről szó lesz, nagyon-nagyon gyakran ott lehet az életünkben. És akár érzelmi, akár értelmi éjszakában, kríziseinkben mindezek megjelenhetnek. Tehát mondom, János, hogy a szétvagdalja ezeket mértani pontossággal, de amikor mi olvassuk ezt a művet, ne gondoljuk, hogy ez így percre pontosan így működik. Véget ért az érzelmi éjszaka, jön a három kísértés, megyek a szellemi éjszakába. Nem, ez egy modell. Ez egy ilyen fajta modellje, ilyen precíz modellje a lelki életnek, de tudjuk, hogy ez bennünk azért sokkal jobban keveredik. Tehát ezről a három kísértésről, amiről szó van, érdemes beszélni mindentől függetlenül. Így írja János atya. Ilyen tehát az érzéki résznek éjszakája és tisztulása, ezzel a mondattal lezárja az eddigi könyvet, és folytatja. Ez pedig azokban, akiknek az a rendeltetésük, hogy utána belépjenek a másikba, az ennél sokkal súlyosabb szellemi éjszakába, és azon keresztül eljussanak az Istennel való szerető egyesüléshez, súlyos szenvedésekkel és érzéki kísértésekkel szokott ez együtt járni. Jön az első. Egyesekre ugyanis rá van eresztve a pokoli sátán a paráznaság szelleme. Szűz Mária Szent Jolán, azt hittük, hogy ez már nem jön, de jön. Aki utálatos és erős kísértésekkel ostorozza érzékeiket, és rút eszmékkel és képekkel kínozza szellemüket. Ezek a képek nagyon elevenen jelennek meg a képzelő tehetségben, s olykor nagyobb kint okoznak a halálnál. Hüde drámait, keresztül Szent János. És látjátok, azért átvezetések ezek a kísértések a szellemi éjszakába, mert ezek már mind gondolati jellegűek. Hogy mi zajlik az értelmemben. És akkor ez a bizonyos paráznaság szelleme, ami annyira kínzólag hat a lélekre, hát gyakorlatilag ez mi? Például az, hogy valaki törekszik a tisztaság erényére a maga életformájában, ugye ki így, ki úgy, cölibátusban így, házasságban úgy, de a fantáziájában hajmeresztően ellentétes képek és vágyak jelennek meg, amit ő maga sem feltételezett volna saját magáról. És ezt ugye valaki bevallja, valaki tagadja, de mindenkinek megjelenik a fantáziájában az, hogy ha szexuális téren totálisan elengedhetném magam, akkor mit csinálnék? És ugye valakinek ez egyszerűen bejöhet, csak ez, ugye mivel törekszünk a tisztaságra, ezért ilyen kínzó módon jöhet be, és valaki ezt teljesen összeomlik, hogy juthat nekem olyan eszembe, pedig próbálok cölibátusban élni, vagy próbálok hűséges lenni a házastárshoz, és az jut eszembe, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon alternatív módja annak, hogy ezt megéljem. Most olyan szépen fogalmazott testvérek, hogy nem is lehet mit csinálni. Mindjárt Pulitzer díjat kapok. Szóval, miről lehet itt szó? Hát csupán arról, hogy igen, bennünk vannak ezek a vágyak, bennünk vannak ezek a nagyon hajmeresztő gondolatok, és ezek megint csak a régi jó módszer szerint felszínre jönnek. Tehát azt ugye a sátán ostoroz bennünket ezzel, persze, hát János, hogy ezt így írja maga nyelvezetével, és a gonosz lélek persze, hogy csavarhat ezen egyet, főleg talán azt, hogy bűntudatunk legyen emiatt, talán sokkal inkább azon csavarint, de az, hogy ez megjelenik bennünk, feljön bennünk, az lehet a tisztulási folyamatnak egy totálisan természetes és normális része, hogy ezt eddig lefojtottam magamban, most fölszínre jött, kicsit megijedtem tőle, vagy nagyon megijedtem tőle, de a legnagyobb halálos kint talán akkor van, amikor emiatt rossznak tartom magam, amikor emiatt bűnösnek tartom magam, amikor ostorozom magam, hogy juthat ilyen eszembe? Hát ez egy nagyon buta kérdés, hogy juthat ilyen eszembe, hát eszembe jutott. Hát ott van, atya, hallom én is ilyeneket, nem volna szabad, hogy ez eszembe jusson. Tehát attól, hogy nem szabad, attól még eszünkbe jut. És teljes mértékben normális, hogy feljönnek bennünk képek és vágyak, ugye mondtuk, hogy eddig minden rendben van, a kérdés az, hogy mit kezdünk vele. Hogy hogyan építjük be ezt az életünkbe. És hogyha túlságosan kínozzuk magunkat ezek miatt, akkor még akár bele is betegedhetünk. Következő csodálatos lesz. Máskor még a káromkodás szelleme is hozzájárul, és aztán összes eszméknek és gondolataiknak közibe szövi a legrettenetesebb káromkodásokat. És olykor akkora erővel sugallja azokat a képzelő tehetségnek, hogy az illető majd, hogy ki nem mondja a káromlást, ami nagyon súlyos szenvedést okoz. Nem akarom kérni, hogy tegye föl a kezét, akinek volt már ilyen tapasztalata, mert szerintem mindnyájunknak volt, hogy nagyon sokszor pontosan a szent pillanatokban és a szent személyek kapcsán önkéntelenül bejön valami obszcén, csúnya kifejezés. Egyébként itt, amikor Keresztes Szent János káromlásról beszél, akkor itt valóban a káromkodás klasszikus értelemben vett jelentéséről beszél, ami a csúnya, obszcén szó és gondolat a szent személyek és dolgok kapcsán. Nagyon sokszor mondtam már, hogy a bibliai értelembe vett káromkodás ugye az nem ilyen. És rengeteg keresztény ember káromkodik, és imakönyvek és hittankönyvek káromkodnak, anélkül, hogy egyetlen vulgáris szót mondanának. Mert bibliai értelemben káromkodni annyit jelent, mint hamisságot állítani az Istenről. És ezt lehet úgy is állítani, hogy egyetlen csúnya dolgot nem mondok. Jézusnak miért mondták a farizeusok, hogy káromkodik? Mert Jézus azt mondta, hogy... És most itt majd megkérjük a vágót, hogy majd itt egy fütyülést úgy tegyen be, mert Jézus valami nyomdafestéket nem tűrő csúnyát mondott. Nem, azt mondta, hogy bontsátok le a templomot, és a harmadnapra fölépítem. A farizeusok gondolatvilágában ő az Istenről mondott itt valami hamisságot. Vagy amikor azt állítja, hogy én Isten fia vagyok. Tehát nem mondott semmi csúnyát Jézus, abban az értelemben, ahogy mi a káromkodást értjük. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tudni. De Keresztes Szent János itt a klasszikus értelemben beszél erről. Csúnya és obszén szavak jönnek az agyunkba, a szent személyek, szent dolgok kapcsán, szent pillanatokban. És ennek természetesen lehet egy egészen hétköznapi oka. Persze, hogy a sátán is bejöhet, persze, hogy a tisztulás folyamata is ott van ebbe, persze. De nagyon sokszor, legyünk őszinték és mondjuk ki, az az oka annak, hogy ilyenre gondolunk, hogy félünk attól, hogy mi lenne, ha ilyen eszünkbe jutna. És mivel úgy megyünk oda, hogy na csak uram, amíg az áldozásig, amíg sorba állok, csak addig ne, pontosan ezért fog eszedbe jutni. Mert félsz tőle, és tudjuk, hogy amitől félünk, amire nem akarunk gondolni, úgyis arra gondolunk. Tehát, hogy ez egyszerűen így működik. A félelem miatt, hogy nehogy ilyenre gondoljak, azért jön elő. És tényleg többektől hallom ezt, akik ezt kínként élik meg, hogy atya, nekem már ott voltam a templomba, és mondjuk Mária kapcsán bejött egy nagyon obszcén szó Máriára nézve az agyamba. És hogy valaki ezért tényleg bűntudatot érez és kínozza magát, kellemetlen élmény az biztos, csak ne gondoljuk ezt úgy, hogy ez a mi szabad döntésünkből fakadó kimondott szó volt. Ez egyszerűen a fantáziánk, az agyműködésünk megtörténhet velünk, főleg akkor, ha rendkívüli módon félünk attól, hogy mi van, ha ilyen önkéntelenül eszünkbe jut. Emberek vagyunk, akiknek önkéntelen, hajmeresztő gondolatok és szavak jöhetnek néha az agyába. Ne vegyük ezt sem túl komolyan, mert ebbe is bele lehet betegedni. Tehát pszichotikus személyiség, zavaros személyekké válhatunk, ha valaki ezeket a gondolatokat úgy éli meg, hogy ezt nekem nem szabadna gondolni, és próbálok küzdeni és harcolni érte, tehát, vagy ellene, olyan azt csinálom, mintha a tenger hullámzását akarnám két kézzel megállítani. Nem lehet. Hagy hullámozzon, nem tehetek róla, ez van. De bele lehet betegedni, mikor valaki elkezd ezen a szinten önmaga ellen küzdeni. De Keresztes Szent János szerint a tisztulás folyamatába ez is belefér, amikor, és hogy mondjam így, epizódikusan, néha-néha vannak ilyen gondolataink, hogy most egy epizódszerűen feljött az, hogy minden szent dolog kapcsán valami csúnya szó, vagy obszcén kép jutott az eszembe, és a kettőt ugye az agyamban összekötöm. Ha ez epizódikusan, néha-néha megtörténik, akkor ez nyilván lehet a tisztulás folyamatának egy része, azért gondolok ezekre, mert ez eddig talán bennem el volt rejtve, és most felszínre jön, kész. Majd letisztul, majd ez alakul, és addig is nagyon fontos, hogy ne ostorozzam magam miatta, és ne küzdjek miatta, nem tudjam, hogy egyszerűen az agyműködésünk ilyen. Még egy van, ami számomra egy picit egyébként misztikus kötbeveszően értelmezhetetlen, de azért egy-két dolgot ki tudtam belőle hámozni. A következő kísértés ez. Máskor meg egy másik utálatos szellem zúdul rájuk, amelyet Izajás úgy nevez, hogy a szédülés szelleme. Nem viszi őket bukásba, hanem kínozza őket. Teljesen elhomályosítja az érzéki részt, és eltölti ezernyi aggodalommal és fennakadással, itt kezdek gyanakodni, hogy ez mi, amelyek az ő nézetük szerint annyira indokoltak, és olyan bonyolultak, hogy soha semmiben sem tudják magukat feltalálni, sem pedig valami tanácsban vagy gondolatban megnyugodni. Ez azután egyike a legsúlyosabb megpróbáltatásoknak, amelyek csak érhetik az embert ennek az éjszakának a folyamán, és nagyon közel áll ahhoz, ami a szellemi éjszakában történik. Szédülés szelleme, mint olyan, ezzel nem sokat tudtam mit kezdeni, de az, hogy valaki eltelik ezernyi aggodalommal és fennakadással, na ez már tudjuk micsoda, ez már az aggály. Az a fajta részletes, aprólékos, szőrszál hasogató aggodalmaskodás, aggály, bizonytalanság, kényszer. És megint csak arról van itt szó, hogyha ez epizódikusan, néha-néha jelenik meg bennünk, akkor gyanakodhatunk arra, hogy ez a tisztulási folyamat része. Hogy ezek a kényszerek, ezek az aggodalmaskodások ott voltak bennünk, de most egyszerűen felszínre jöttek, és ennek kapcsán kezdek el cselekedni. De csak azért, mert éppen a folyamatban ott tartok, hogy ezek a felszínre jöttek, majd eltávoznak. Tehát, hogyha epizód jellegűleg néha-néha tör ránk ilyen, akkor talán nyugodtan gyanakodhatunk arra, hogy ez egyszerűen a fejlődésünknek és a tisztulásunknak a normális része, de azért itt már eddig is próbáltam ezt kihangsúlyozni, de ennél nagyon-nagyon kihangsúlyozom, mert akik teljesen belevadnak ragadva a saját gondolatvilágukba, és állandóan aggodalmaskodnak és kényszeresek, és elolvassák ezt a részt, akkor nekem lobogtatják, hogy sötét éjszakában vagyok, nem, te beteg vagy. Ez egy másik dolog, ez egy személyiség zavar, amit kényszeres betegségnek hívunk. Látjátok, Keresztes Szent János egy óriási misztikus, egy óriási tanító, de a mondatait természetesen ki is lehet forgatni. Tehát, hogy itt ez, hogy ránk törnek ezek a bizonyos kényszerek és ilyen kényszer gondolatok, ez csak, hogyha periódikus szinten van bennünk, akkor mondhatjuk, hogy oké, ez a folyamat része, de hogyha valaki így él, ha valakinek állandóan kényszer gondolatai, aggályoskodásai vannak, ugye, akkor ott már ne beszéljünk sötét éjszakáról, hanem valami más típusú betegségről, amelyet aztán más módon is kell gyógyítani. Tehát különböztessük meg ezt a személyiségzavartól, a kényszerbetegségtől. Mint ahogy Keresztes Szent János az érzelmi éjszakát elkülönítette a melankóliától, a depressziótól. Emlékszünk, hogy ő hozza azokat a jeleket, hogy mi a megkülönböztetés kritériuma. Talán itt is ugyanezeket be kell hozni, hogy nehogy egy aggályos, kényszeres személyiség zavarra rendelkező személy azt mondja magára, hogy hát én csak fejlődök és a sötét éjszakában vagyok, majd elmúlik, nem? Igen, elmúlhat és gyógyulhat, de ott nem az a dolga az illetőnek, hogy passzív legyen, mert a sötét éjszakában a passzivitás kell, hanem hogy aktívan kérjen segítséget, és aktívan jelentkezzen valakinél, aki meg tudja ezt benne gyógyítani. Egy ilyen lezáró mondata van ennek a fejezetnek, így írja János atya, ezeket a viharokat és szenvedéseket Isten ebben az érzéki éjszakában és tisztulásban rendesen azokra küldi, a zárójelben az, hogy ez Isten küldi, hát János atya így fogalmaz, tudjuk, ezeket nem Isten küldi, ezek egyszerűen megteremtődnek bennünk, létrejönnek ezek a dolgok, és Isten mit csinál, kihozza belőle a legjobbat, de folytatom, akiket ezután a másikba akar bevezetni. Tehát, hogy akik ilyen kísértéseket átélnek, az Keresztes Szent János szerint az azért van, mert ők meg vannak hívva a szellemi résznek az éjszakájára is, hogy abban is megtisztuljanak. Mindjárt fogom mondani, hogy szerény véleményem szerint ebben mindenki meg van hívva, de majd folytatom. Hogy így módon, mondja János atya, ezen ostorozások és arcul ütések között érzékeik és tehetségeik fokozatosan megszerezzék a szükséges gyakorlatot, előkészületet és edzettséget a bölcsességgel való egyesüléshez. Ilyet még nem is mondott eddig, hogy a bölcsességgel, nagy B-vel, hogy az ezzel való egyesülés, tehát ezt ő már a szellemi éjszakának a gyümölcsének tartja, hogy a bölcsességgel való egyesülés, nyilván itt is az Istenről van szó, de ő már elkezd picit máshogy fogalmazni, hogy éreztesse, hogy itt már valami mélyülésről is szó lehet. Aztán János atya azt is leírja, hogy mindezek a sötétségek, amikről eddig beszéltünk, nem mindenkiben és mindenkinél egyforma lefolyásúak, nem mindenkiben és mindenkinél tartanak egyforma ideig, és jelentkeznek egyforma tünetekkel. Mindenkinél máshogy jelentkezik ez. A sötét éjszaka mindenkiben máshogy nyilvánul meg, időben és a nehézségek mélységében. Valakinél ezek a periódusok hosszabbak, valakinél rövidebbek, valakinél a szenvedés, a tisztulás mélysége ilyen, másnál olyan. Mitől függ mindez? Tehetjük fel a kérdést. És János, hogyha itt ennél a résznél még egy picit bizonytalankodik abban, hogy most Istennek a szuverén hatalmában most ez hogy van, hogy ő kit hív a szellemi éjszakába, meg kit nem hív. Azért itt már is nézzünk rá együtt egy kicsit felülről, és állapítsuk meg, hogy Isten mindenkit el akar vezetni a teljes megtisztulásra. Isten minden egyes gyermekét szeretné, hogyha vele szeretetben egyesülne, és ehhez pedig kell mindenkinek a megfelelő, mértékű, mennyiségű, érzelmi, szellemi tisztulás. Tehát mivel Isten a szeretet, és mindenkivel a legmélyebb szeretet kapcsolatot szeretné, ezért nyilván ki van zárva az, hogy ő egyeseket meghív a mélyebb tisztulásra, másokat meg nem hív meg a mélyebb tisztulásra. De ezt már is szögezzük le, hogy Isten mindenkit el akar vezetni a megtisztulásra. Akkor miről van szó? Hogy mégis egyesek ezen nem mennek keresztül, hogy egyesek mégsem tisztulnak meg, hogy egyesek bár meg voltak erre hívva, de mégsem tudnak ezen az úton járni, hát megint ott tartunk, hogy a labda a mi térfelünkön pattog. Isten mindenkit el akar vezetni a teljes megtisztulásra, de hogy ez kinél, milyen mértékben valósul meg, az már attól függ, hogy mi hogyan állunk hozzá. A mi részünktől függ minden, Istentől nem függ semmi. Szeret minket 100%-osan, bennünk van 100%-osan, és akarja a tisztulásunkat teljesen. Őtőle semmi nem függ. Tőlem függ megint minden. A mi részünktől függ az, hogy mennyire hagyjuk ezt Istennek, hogy mennyire tesszük meg azt, ami a mi dolgunk ennek érdekében. Mert hogy tudjuk, Isten egy úriember, nem erőszakoskodik velünk, hogyha mi nem hagyjuk a tisztulást, akkor ő nem fogja ezt erőltetni. János atya ezt már hányszor leírta nekünk. Hogyha mi ki akarunk szállni Isten öléből, és a saját lábunkon akarunk szaladni, akkor ő elenged. Amikor ő jönne a tisztulással, de mi túlságosan megijedünk, és mint az érzékeny, megszúrt csiga, visszamegyünk a házikunkba, akkor ő föl fogja tenni a kezét, mert erőszakot nem fog rajtunk venni. Tehát, hogy János atya hányszor kiemelte ezt, hogy milyen szomorú látni azokat a lelkeket, akikhez Isten közeledett, és ugye mindnyájunkhoz közeledik, de ez a léleknek az főleg kezdetben túlságosan nehéz volt, és érzékenyen érintette, de ilyenkor megijedt, és elkezdtünk menekülni vissza a csigaházba, vissza a megszokott Egyiptomunkba, sokat beszéltünk már erről. Tehát megint csak tőlünk függ az, hogy milyen hozzáállással állunk ahhoz, hogy Isten bennünket meg akar tisztítani. És ezt így írja keresztes Szent János. Akiben van elegendő életre valóság és erő ahhoz, hogy nagyobb fokú kint tudjon elviselni, azt Isten gyorsabban tisztítja meg. Míg ellenben a gyöngéket, és itt a gyönge az, aki nem hagyja magát. Nagyon enyhén, gyönge kísértések közepette, hosszú idő alatt vezeti át ezen az éjszakán, és rendes üdüléseket enged érzéki részüknek, hogy meg ne hátráljanak. Az ilyenek azután jó későn érik el a tökéletes tisztaságot ebben az életben, némelyek pedig soha. És nem azért, mert Isten nem akarta őket vinni, hanem azért, mert nem hagyták neki. Itt a gyengeség azt jelenti, hogy túlságosan megijedtem, nem hagytam Istennek, visszaszaladtam Egyiptomba, visszaszaladtam a csigaházba. Néha kitugtam a fejem, ő akkor talán valami tudott rajtam dolgozni, de aztán gyorsan megint visszamentem. És mennyivel jobb lenne az, hogy itt vagyok, Uram. akkor most már menjünk együtt ezen az úton. Nem megyek vissza Egyiptomba, nem szaladok vissza a csigaházba, hagyom, hogy megtisztíts engem. És ezért meghozok minden szükséges döntést. Na ez a lélek nagyon gyorsan el fog jutni a megtisztulásra. Sokkal jobban fog fejlődni az Isten ismeretben, ismeretben, mindazokban, amikről eddig beszéltünk, mert hagyta magát. Mert nem szaladt vissza a komfortzónába, mert meghozta azokat a döntéseket, hogy itt vagyok, Uram, csináljuk, dolgozzunk akkor ezen. És akkor, drága testvéreim, hát zárjuk le ezt így, hogy gyakorlatilag a keresztes Szent János erre akart bennünket az egész eddigi könyvével motiválni. Miért írja ő ezt az egészet? Azért, hogy hagyjuk Istennek azt, hogy bennünket megtisztítson, és ne szaladjunk vissza a csigaházba. Tulajdonképpen ez az egész, amit eddig olvastunk, és ami ezután jön, illetve jönne, hát az pontosan ezért van, hogy erősek legyünk. Mindezt azért tanultuk eddig, hogy elég erősek legyünk ahhoz, hogy Isten megtisztítson minket. Hogy ne ijedjünk meg, hogy nem meneküljünk el. Azért, hogy ne járjunk úgy, ahogy ő maga írja, hogy csak nagy időveszteséggel jutunk el valami fajta tisztulásra, vagy esetleg soha nem tapasztaljuk meg a vele való egység boldogságát, és az önmagunk megismerésének a békéjét. Hogy nehogy ez az életünkből kimaradjon. Hogy nehogy az legyen az életünknek a végső tragédiája, amelyre majd egyszer egy szép napon rájövünk, hogy soha nem hagytam Istennek, hogy megtisztítson, mert mindig menekültem. Hogy ez ne érjen bennünket egy sok hatásként, főleg életünk végéhez közeledve, na ezért írja ő a könyvét. Hogy kedves lélek, engedd meg, hogy Isten tisztítson, még akkor is, ha fáj. Ne menekülj el tőle. Mert hogyha ezt hagyod, akkor el fogsz jutni egy nagy tisztaságba. Ha meg nem hagyod, akkor majd egyszer rádöbbensz arra, hogy soha nem tapasztaltad meg ezt a mélységet, nem tapasztaltad meg ezt a békét, nem azért, mert Isten nem akarta megadni, hanem mert nem hagytuk magunkat, és elszaladtunk a fájdalom elől. János, hogyha jó mesterként és jó pedagógusként mi másra bíztatott volna bennünket az elmúlt időszakban ezen könyvnek olvasása kapcsán, hogy legyen motivációnk megtenni mindent, ami tőlünk telik, hogy Isten kiformálja belőlünk az ő mesterművét. Ezt egy szép dalban hallottam, ezt a bizonyos kifejezést, hogy mestermű. Isten belőlünk egy mesterművet akar kihozni. Mert már identitásunkban azok vagyunk, de azért még bizonyos területeinken sok-sok tisztulásra szorulunk, az, hogy az a mestermű kijöjjön belőlünk, amiről Isten álmodott, és azt tudjuk, hogyha mi ezzé válunk, hogyha mi haladunk ebben, akkor az nekünk is a legnagyobb boldogságunkra fog válni. Hát testvéreim, itt a vége, hogy a szellemi éjszakáról mikor lesz szó, hát annak csak a jó Isten a tudója. Egyszer valamikor, nem a közeljövőben, hanem a távolébb jövőben, de most ezt itt lezárjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!